prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Üdvözlöm a hallgatókat! Műsorunk első részében egy prémium kategóriás tőzsdei társasággal fogunk foglalkozni. A Waberers csoport közzétette fél éves gyors jelentését, és számos érdekes hírrel, információval szolgált a befektetőknek az elmúlt hónapokban. Többek között befektetői napot is tartott. Hogyan látja a menedzsment a tényszámokat, milyenek a kilátások, várható-e valami változás a stratégiában? Többek között ezeket a témákat fogjuk körbejárni. Műsorunk második részében pedig a tőkepiacokra tekintünk ki. Mi történt a nyári hónapokban, és mi várható a következő időszakban? Valóban hoz-e izgalmakat majd a szeptemberi hónap, vagy az őszi időszak? Jönnek-e kamatcsökkentések az amerikai jegybank részéről? Mi a helyzet a nyersanyagok tekintetében? Az olaj vagy az aranypiac tartogat-e izgalmakat? A kilátások szempontjából pedig érdekes lehet az, hogy mit mutatnak a hangulatindexek, változott-e érdemben a befektetői szentiment. Kérem, tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Egy prémium kategóriás tőzsdei társasággal foglalkozunk. Itt van a stúdióban Erdélyi Barna, a Waberers csoport igazgatósági tagja, akit üdvözlök, szervusz!
Szervusz, és szép napot kívánok mindenkinek!
Történelmi csúcson van a Waberers részvények kurzusa, és bizonyára ebben fontos szerepet játszik az, hogy augusztusban megjelent a cégcsoport vonatkozásában a féléves gyors jelentés. Hogyan látta a menedzsment az idei első féléves teljesítményt, és minek köszönhető véleményetek szerint az, hogy a részvények azok ilyen magasságba tudtak emelkedni?
Igazából azt szerintem többször már több körben beszéltünk, talán ebben a műsorban is arról, hogy mi azt makacsul hiszük, hogy azért a részvényárfolyam egy tartós teljesítményt tükröz, vagy tükröz egy idő után, és azt gondolom, hogy a részvényárfolyamunk, mint ahogy más cégek részvényárfolyama sem egy lineáris görbe mellett mozog, de azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt jó pár évben monoton nő, és nyilván menedzsment oldalról örülünk annak, hogy most már egy újabb szinten tartózkodik folyamatosan. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, és talán egy picit majd szerénytelenül hangzik, hogy ahogy a független elemzés, a három független elemzés, ami készül rólunk is mutatja, hogy ebben az árban még van további potenciál, hiszen mind a három elemzés 6000 forint köré, vagy akár 7000 forint közelébe is teszi a részvényárfolyamunkat. De visszatérve a kérdésedre, és menedzsment szempontból ez a legfontosabb, én azt gondolom, hogy jó eredményeket szállított a vállalat a másik negyedében is, vagy hát lehet talán így mondani, az első fél évben, bár a másik negyedév sok szempontból erősebb volt az első negyedévnél, és mi szeretnénk azt hinni, hogy ez tükröződik a részvényárfolyamban, és továbbra is azon dolgozunk, hogy ez még inkább tükröződjön a részvényárfolyamban. Én azt gondolom, hogy fontos elmondani, hogy ezek az eredmények egy könnyűnek semmiképpen nem nevezhető gazdasági környezetben születtek. Nyilván az eredmény javulás az nem csak evolutív, hanem akvizíciók által is támogatott. Ilyen szempontból talán leginkább említendő a tavaly utolsó negyedévben vállalatcsoporthoz került postabiztosító, vagy postabiztosítók, hogy egészen pontosak legyünk, de azt gondolom, hogy evolutív fejlődést is mutatnak a számok, és úgy gondolom, hogy amikor mondjuk EBIT szinten tavalyi bázis időszakhoz képest, hogyha fél évről beszélünk, akkor 50% pluszról lehet beszélni, hogyha negyedév szinten beszélünk, akkor majdnem 70%-ről, az azt gondolom, hogy semmiképp sem szégyenlivaló.
Valóban, hogyha megnézzük az első fél éves tényszámokat, akkor közel 400 millió eurós árbevételt ért el a csoport, kiemelted az üzemi szintű profitabilitást, adózott eredményben, hogyha ezt a devizahatások nélkül nézzük, akkor pedig egészen kiemelkedő a profitabilitás. Itt közel 18 millió euró az, ami a csoport szintű tényszám. Mi volt a szegmensekben az, ami igazából meghatározta ezt a dinamikus bővülést, fejlődést? Kiemelted a postabiztosítóknak az akvizícióját. Hogyha szétválasztjuk a két fő szegmenst, akkor mik azok a még kiemelhető tényezők, amik meghatározták az első fél évet?
Talán fontos megemlíteni, hogy most tudatosan és a korábbinál mélyebben riportolunk a szegmenseink tekintetében. Változott a riport struktúránk, tehát elkülönülten kezeljük benne a logisztikai szegmenst és a biztosítási szegmenst. Annak érdekében, hogy ez az elemzők, befektetők, potenciális befektetők számára is tiszta legyen. Én úgy gondolom, hogy a biztosítási szegmenssel kezdek kivételesen, mert talán erről szoktunk kevesebbet beszélni. Tehát azt gondolom, hogy azon túlmenően, hogy van egy strukturális hatás, ugye a két új cég többségi tulajdonának a megjelenése a portfólióba, arról világosan és folytonosan kommunikálunk, hogy igazából ezt a két céget nem csak azért vettük, hogy legyen, hanem azért vettük, mert azt gondoljuk, hogy komoly szinergia potenciálok vannak abban, amit a Posta biztosító tud, és abban, amit a Grind biztosító tud, illetve hogyha ezt a kettőt összetesszük, így gyakorlatilag ez a folyamat megindult, a Posta biztosító eredménye javul, azt is hozzá kell tenni, hogy volt egy nagyon komoly hatás az első fél során, ez pedig az államkötvényekben felszabaduló cashflow-nak a átvándorlása különböző befektetési és biztosítási instrumentumok között. Azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség volt, nyilván a lehetőség ez egy dolog, ezzel élni is kell tudni, úgy gondolom, hogy ezzel tudtunk élni, de generálisan is ez a szegmens jól teljesít. A logisztikai szegmensben pedig azt tudom mondani, hogy részben voltak olyan sikeres új ügyfélakvizícióink, elsősorban belföldön, amelyek tudták ezt a eredményességet hozni, illetve a másik negyed évben mi azt látjuk, és mindig félek ilyet mondani, de most mégis megkockáztatom, hogy azt látjuk, hogy talán túl van a piac a mély ponton, kereseti szempontból mindenképpen. Ugye azt kell látni, hogy az európai logisztikának egy nagyon fontos szereplője keresleti oldalon az automotív szektor, és úgy látjuk, hogy a logisztikai kínálat az egy olyan mélypontra esett, vagy egy olyan pontra esett, ahol a kereslet az alacsony kibocsátás ellenére is, vagy relatív alacsony kibocsátás ellenére is kezdi meghaladni a kínálatot, ez pedig az árakra és a tenderekre a mi szempontunkból pozitív hatást gyakorol. Egyébként Európában van most egy nagyon furcsa jelenség, amivel nem mindig tudunk mit kezdeni, de azt gondolom, hogy ez is mérhető a számainkon, hogy miközben az ipari termelés egyértelműen szenved, aközben a fogyasztási adatok nem egységesen rosszak minden nyugat-európai országban, és közel sem lehet egy teljes Európát érintő lakossági fogyasztás lassulásról beszélni, és azt gondolom, hogy ez is megjelenik azokban a számokban, amit a logisztikai szegmensünk produkálni tudott.
A komplex logisztikai szolgáltatások piacvezetője Magyarországon a Waberers csoport, és van egy növekvő regionális jelenlét is. Hogyha ezt az integrált szolgáltatási portfóliót még egy kicsit fókuszba helyezzük, azért itt szó van disztribúcióról, raktározásról, gyártástámogató logisztikáról, házhozszállításról, tehát számos értéknövelt szolgáltatásról, és tulajdonképpen egy kiterjedt raktárfejlesztési programról. Ezek hogyan fognak alakulni a jövőben, milyen lépéseket tettetek eddig, és hogyha valóban a piaci kereslet az élénkülni fog majd a következő időszakban, akkor milyen mértékben tud javulni itt esetleg a profitabilitása ennek a szegmensnek?
Az elmúlt sok év azt mutatja, hogy amikor a kereslet bővül, még hogyha kis lépésekben is bővül, az rövid távon az árakra mindenképpen pozitív hatással van, és azt mondom, a logisztikai alszegmens függetlenül van így. Azt gondolom, hogy ezt szívesebben hívnám árkorrekciónak, mert azért azt látni kell, hogy a logisztikai szegmens gyakorlatilag minden költségtényezője az elmúlt években, vagy az elmúlt negyed években inkább emelkedett, mint sem csökkent, és gyakorlatilag ez az, amit a piaci helyzet azt reméljük, hogy a következő negyed években folytatólagosan beenged majd árazni. Erre a hatásra mindenképpen számítunk. A másik, amin dolgozunk, az egyértelműen azoknak a regionális pozícióknak a megerősítése, amit az elmúlt években létre tudtunk hozni. Most független attól, hogy Szlovákiáról beszélünk, vagy Szerbiáról beszélünk, és nem adtuk fel azokat a terveinket sem, amik további terjeszkedési lépéseket valósíthatnak meg. És azt gondolom, hogy egy másik fontos pillére a komplex logisztikai terjeszkedésünknek az az országos logisztikai hálózat létrehozása, amin szintén dolgozunk. Hetekben lehetett olvasni arról, hogy a debreceni beruházásunk is egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett. Gyakorlatilag nemrég ünnepeltük a debreceni logisztikai központunk Bokréta ünnepét, ugye ez, amikor az épület eléri a legmagasabb pontját, és gyakorlatilag a vászszerkezet áll. Innét menedzsment oldalra már mindig azt gondoljuk, hogy kész van a beruházás, nyilván nincs kész, még néhány hónap mire kész lesz, de ami fontos, hogy ez is egy lépéssorozatnak, egy megtervezett lépéssorozatnak egy újabb sikeres pontja. Ugye tavaly beszéltünk Ecserről és Ecser megnyitásáról, most Debrecenben a BMW gyárhoz, vagy ott a ipari park gyakorlatilag szerves részeként jön létre ez a komplexum, és azt gondoljuk, hogy viszonylag gyorsan meg tudjuk majd tölteni a szolgáltatásunkat igénybevevő partnerekkel. Azt reméljük, hogy a következő pont az Szeged környéke lehet majd, és utána megyünk tovább az országban. Most mondanám azt, hogy egyszerűen csak lekövetjük azokat az ipari folyamatokat, amelyek az országban zajlanak, de ez is egy olyan fontos lépéssor, ami egyébként a szerteágazó, és most már regionálisan is sokféle logisztikai tevékenységünknek az eredményességét reményeink szerint tovább növeli.
Friss bejelentés, hogy a logisztikai szegmensetek és az MVM csoport egy új 3 évre szóló stratégiai együttműködést indított. Ennek a célja egy logisztikai és szállítási rendszer kialakítása az energetikai szektorban. Mennyire tekinthető ez a megállapodás novumnak, illetve amikor hasonló méretű, hasonló léptékű nagyvállalatokkal tud valami új együttműködés kialakulni, akkor az jellemzően milyen iparágakra fókuszál?
Az, hogy egy adott régióban, vagy egy adott országban nagyvállalatok egymással stratégiai megállapodást kötnek, az teljesen természetszerű része a világnak, és azt is gondolom, hogy a Waberez csoportnál jobban hozzáértő módon logisztikai szolgáltatást Magyarországon nem, vagy nem feltétlenül tud bárki szervezni. Ilyen módon mi azt gondoljuk, hogy ezzel a megállapodással nem csak a Waberez csoport jut üzlethez, hanem szeretnénk abba hinni, hogy az MVM is egy korábbinál sokkal hatékonyabb és jobban szervezett logisztikai láncolathoz, vagy logisztikai szolgáltatás portfólióhoz tud jutni. Az iparág egyébként számunkra ismert, tehát az iparágnak nevesítés nélkül domináns szereplőivel dolgozunk, ahol egész kicsi és egész nagyméretű infrastruktúrámelek logisztikáját is végezzük a logisztikai folyamat legkülönbözőbb részeiben, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy mondjuk úgy, hogy hazai pályán mozgunk sok szempontból. Ami az iparágokat illeti, ott azt mondanám, hogy a komplex logisztikai divíziónk pont arról híres, hogy megismeri egy adott iparág és egy adott ügyfélkör sajátosságait, és utána ezt kiszolgálja. Tehát ilyen módon ez egy kifejezetten nem standard iparág. Nagyon-nagyon más igényei vannak egy élelmiszerláncnak, mint egy nagy telekommunikációs szolgáltatónak. Nagyon mást kell csinálni élő állatszállításnál, mint egy in-house logisztikai tender kapcsán. Itt talán inkább annak van jelentősége, hogy abban az adott iparágban már van-e tapasztalatunk, vagy nincs. Most én azt gondolom, hogy amikor a Waberezről beszélünk, akkor jó nyomon érhető módon az automotív iparág az sajátunknak tekinthető, az élelmiszer és az élelmiszerlánc logisztikában nincs szinte olyan jelentős partner, akivel ne dolgoznánk együtt. FMCG tekintetében ugyanez a kérdés, komoly globális szereplők a partnereink, elektronikában ugyanezt tudom elmondani, építőipart is hozzá tudnám tenni. Nagyon-nagyon komolyan dolgoztunk azon, hogy minél szélesebb legyen az iparági lefedettségünk e tekintetben.
Nem csak a Waberez papírjai, hanem a Bux is historikus csúcs közelében mozog, és hogyha megnézzük azért azt, hogy milyen forgalmak vannak a hazai piacon, látszik az, hogy amikor egy részvény jól teljesít, akkor azért a befektetői kör is bővül. Egyrészt ti ezt mennyire tapasztaljátok, tehát mennyire nőtt meg az aktivitás ezeken a magasabb szinteken, akár intézményi befektetői oldalról, akár a magánszemélyek részéről, illetve a kérdés másik része arra vonatkozna, hogy láthatóan egyre aktívabb a kommunikációtok, befektetői napot is tartottatok tavasszal. Ezen a téren esetleg milyen ötletek, elképzelések vannak még a tarsolyotokban?
Én azt gondolom, hogy minden tőzsdén jegyzett részvénytársaságnak jó hír, és általában egy pozitív tendencia, hogyha maga a főindex jól teljesít. Így nyilván ennek mi is örülünk, hiszen ennek közvetett, sőt közvetlen pozitív hatása is van ránk ugye a kosárhatáson keresztül. De az is ténykérdés szerintem, hogy mindenkinek magának is meg kell azért küzdenie, hogy a részvényára tükrözze azt az üzleti teljesítményt, amit a vállalat letesz, és ilyen módon mi azt tanultuk, és próbáljuk tanulni még most is, hogy kommunikálni gyakorlatilag nem lehet eleget. Szerintem az egy ténykérdés, hogy a Waberez részvényhez kötődő likviditás az úgy fejlődött az elmúlt időszakban, ami örömteli, de így is nagyon alacsony. Meggyőződésünk, hogy ezen van még mit dolgozni, és hogy mit lehet ennek érdekében tenni, ott megint visszajutunk a kommunikációhoz. Tehát, hogy igazából ez a szakmai nap is, vagy ez a befektetői nap is azért lett szervezve tavasszal, hogy ilyen módon segítsük és még transzparensebbé tegyük a kommunikációt. Szerintem egyébként és a számok ezt mutatják, sokkal-sokkal aktívabbak vagyunk a kommunikáció mindenféle formájában, legyen ez befektetői kommunikáció, különböző szakmai fórumok, gazdasági fórumok, vagy beszéljünk bármiről, és ez az, amire számítani lehet a következő időszakban is, tehát hogy megpróbálunk majd minél több fórumon, minél több csatornán keresztül, minél több csoportot elérni. Nem sokára letekintetben meg fogjuk hirdetni azt a naptárat, vagy azokat az alkalmakat, amiken az ősszel majd, illetve télen várjuk az érdekelteket.
Ahogy kihangsúlyoztat, több elemző is követi a részvényeket, viszont a budapesti értéktőzsde honlapján a Concord értékpapír elemzései azok, amik nyomon követhetőek, és itt május végén történt egy érdemi modellfrissítés 4800 forintról 6560 forintra emelte a célárat az elemző, és az idei évre egyébként, hogyha csak az egy részvényre jutó eredményt nézzük, akkor 809 forintos nyereséget, jövőre 2026-ban pedig 933 forintos nyereséget vár az elemző. Ez mennyire van összhangban a menedzsment várakozásaival? Ugye, hogyha értékeltségi mutatókat számolunk ebből, akkor azért az látszódik, hogy mondjuk a jövő évi várakozással itt továbbra is nagyságrendileg egy ilyen 5 és feles, vagy még az alatti árfolyam nyeresség ráta adódik.
Fontos elmondani, hogy a Concord elemzés az egy független elemzés, és azt is gondolom, hogy a Concord nagyon régóta követi a Waberez csoportot és a Waberez csoport üzleti teljesítményét, aminek kifejezetten örülünk. Azt is gondolom, hogy az elemzésük az elmúlt években jól követte azokat a tendenciákat, amiket a vállalat utána teljesített, és van egy mély megértésük a vállalattal kapcsolatban. Azt, hogy itt az ő elemzésük és a mi várakozásunk, az pontosan micsoda, ez mindig érdekes, és itt tartom kell magamat ahhoz, amit policy szinten követünk, hogy milyen időszakra mondunk várakozást, és mi az, amire nem. Én azt gondolom, hogy a szakmai napon meghirdettünk egy stratégiát, ami további komoly, masszív növekedést mutat a cégcsoport kapcsolatában. Ugye itt gyakorlatilag duplázódó kulcsmutatókról, eredménymutatókról beszéltünk a következő 5-6 év vonatkozásában. Az elmúlt hónapokban semmilyen nem történt, ami miatt ezzel kapcsolatban mást kéne elmondjak. Ugye az idei vonatkozásában pedig újra és újra azt kommunikáljuk, és ezt tartalmazza a jelentés is, hogy tartjuk az 50 millió eurót meghaladó EBIT várakozásunkat. Ezt tudom most elmondani.
Amikor valaki az értékeltségét figyeli a Waberez részvényeinek, akkor egy meghatározó tényező a nettó eladósodottság, és itt is egy jelentős csökkenés lehetett látni a fél év végére, 153 millió eurós nagyságrendet riportáltatok. Hogy érdemes ezt értelmezni, hogyan alakul ilyen szempontból a pénzeszközgazdálkodás, illetve a hiteleknek az aránya?
Egyik oldalról azt gondolom, hogy itt egy relatív konzervatív policyt próbálunk meg követni, és azt gondolom, hogy akkor, amikor a tőkátételi mutatunk 1,4-et mutat, akkor ezt a tények is alátámasztják. A másik oldalról azt is gondolom, hogy amikor erről beszélünk, akkor elkülönítetten érdemes nézni a logisztikai részt és a biztosítás részt. Ugye a biztosítás rész alapvetően egy nem eladósodott üzletág, és ilyen módon pozitívan befolyásolja ennek a mutatónak az értékét, de továbbra is igaz az, hogy alapvetően, amikor hitelállományról is különös tekintet, amikor új hitelekről beszélünk, az elmúlt 2-3 év tekintetében itt kizárólag olyan finanszírozási formákat látunk, ami mögött eszköz van. Tehát, hogy van vagy raktárépület van, vagy kamion van, és ilyen módon azt is gondolom, hogy még ez a meglevő hitelállomány is egy jól fedezett hitelállomány.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Erdélyi Barna, Waberez csoport igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Én köszönöm a meghívást.
Ez még mindig a prémium kategória.